görög-katolikus szemmel. Pallai Béla görög-katolikus parókus műsora következik.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Sok-sok szeretettel üdvözlök minden kedves rádióhallgatót. A Mária Rádió Szatmár Németi stúdiójából, jelen görög-katolikus fél óránk ezen adásában. Elmúlt alkalommal a vízkereszt jelentőségét jártuk körbe, azóta a lakóházak megszentelése is megtörtént, és olyan jó érzés volt látni, hogy mennyire fontosnak tartják a görög-katolikus híveink is ennek a szentelménynek a lényegét. Nagyon-nagyon sok helyen rögtönzött kis oltárral várták a szentelést. Faluhelyen az istálót is meg kellett áldani, bár már nagyon kevés helyen vannak még, sőt a kutakat is. Arról nem is szólva, hogy több egyházközség híveivel összefogva nagyhódoson a Túr folyót is megszenteltük, immár harmadik éve. Az évkezdésen már jóval túl vagyunk. Lassan már elővesszük a triódiont, a nagybőti időszak liturgikus imádságait tartalmazó bizánci szertartáskönyvet, ami azt mutatja, hogy éppen csak kiléptünk egy ünnepből, már ismét csak itt egy következő. A húsvétot megelőző felkészülés időszaka a küszöbön. Meg talán a házszentelések hangulata nagyon azt sugallja, hogy az idei témát egész évre. Na persze sok minden más is hozzájárul ehhez, szóval az idei témánkat az áldás, megszentelés fogalomkör felé tereljem. Az elmúlt jubileumi év annyi kegyelemmel árasztott el bennünket. Valóban a remény zarándokai lehettünk. Legyen az idei görög-katolikus félóránk vezérfonala ennek az áldásnak a megértése. Hogy felfedezzük ebben az áldott időszakban a megszentelések által megért isteni jelenlétet. Áldás, megszentelés, felszentelés, Istennek szentelt állapot. Talán mert a zarándoklás dinamikája, az állandó mozgás megkívánja, hogy egy lehelletnyi lélegzetvétel erejéig megülepedjen bennünk az áldás titka. Ezen belül a szolgálat és áldozat is helyt kap. Az egész évünket tehát ennek fényében kívánom végigvezetni, az ünnepeink, szentjeink, liturgikus életünk, hagyományaink, bizánci értékeink felkutatásával, bemutatásával, azaz görög-katolikus szempontból körüljárni az áldott állapot miben létét. Szisztematikusan fogunk haladni, természetesen a meghatározott két hetenkénti programbeosztást figyelembe véve, ahogy eddig is tettük, de konkrét témában. Legyen áldott, megszentelt, szent ez a fél óra, amelyben a kedves hallgatók türelmét megköszönve kezdünk tehát hozzá. Mit is jelent az, hogy áldás? Isten nevének segítségül hívása, hogy egy helynek, egy dolognak, vagy egy személynek tartósan szent jelleget adjunk. Vagy azért, hogy tartós szent jelleg áldása nélkül egyszerűen Isten segítségét és oltalmát kérjék a személy, a dolog vagy a hely fölött az egyház legősibb hagyományaihoz képest, hozzá tartozóan. Az áldás, megáldás, a latin benedikció, jó mondása, jó kívánság, jót mondani kifejezésből származik. cselekmény, jót előidéző szó és gesztus. Az áldás az egyház életének része, Isten jó téteményeire történő egyfajta emlékeztetés. Megáldani egy teremtményt, egy dolgot vagy egy tevékenységet annyit tesz, mint Isten kegyelmébe helyezni, vagy visszahelyezni azt. A papok személyeket, helyeket, tárgyakat áldanak meg, ételt, szántóföldet, termést, gyümölcsöt, vizet, a szülők pedig szívesen áldják meg gyermekeiket. Tudjuk, hogy már a teremtés első napjaiban, amikor Isten látta, hogy ez jó, látta, hogy ez nagyon jó, mármint amit teremtett, Isten jót mond a teremtéséről, azaz megáldja. Megáldja Ábrahámot, majd Izsák az atyai áldását adja, Jézus is áldást mond az étkezések előtt, majd kiterjesztette mindannyiunkra áldását, ami megszentel minket. Az áldás konkrétan Isten jó téteményeire történő egyfajta emlékeztetés. Az áldások az egyház megszentelő küldetésének részét képezik. Szent képeinken, ikonjainkon láthatjuk, hogy Krisztus és a szentek ujjaikat és kezüket általában áldó helyzetben tartják. Az egyik ilyen legismertebb ikon Andrej Rjubljov Szent Háromságot megjelenítő ikonja, amelyet évszázadokon keresztül mintának használtak a szentképek festői, többek között a kézjelek ábrázolásához. Az áldást osztó kéztartásnak az egyik fajtája, amikor a hüvelyk új, valamint a gyűrűs új és kis új összeérintve a Szent Háromságot jelképezi. A középső ujjat lehajlítják a mutató új magasságáig. Ez arra emlékeztet, hogy Krisztus, amikor emberré lett, lehajlította az eget és leszállt, ahogy a Zsoltárokban olvassuk. Krisztus ember voltát a mutató új jelzi. Egy másik, mondjuk úgy variánsnál a hüvelyk és a középső ujjat összeérintik, vagy keresztezik úgy, hogy X-et formáljon. A kis ujjat behajlítják, a kéz ujjai Jézus Krisztus görög nevének kezdő és végső betűit jelzi. IC, XC vagy XP, ami R-et jelent más értelmezés szerint. Láthatunk olyan áldó kéztartást is, ahol a feltartott hüvelyk új, mutató és középsúly áldanak. Két utolsó új behajlítva. Ezt sok helyen az eskü kéztartásaként alkalmazzák. Talán az előző típus elhanyagolt alkalmazásából alakult ki az a gyakorlat, hogy teljesen nyitott tenyérrel osztanak áldást. Lásd a mai római katolikus liturgikus gyakorlatban a teljes kézzel történő áldás, mely általánossá is vált. Ezek az ábrázolások jelzik, hogy mennyire fontosnak tartották, és tartják ma is, hogy megváltunk és áldó keze szemünk előtt legyen. Szinte keresztet kívánunk vetni, amikor szemben állunk egy áldó Krisztus ikonnal, minthogyha annak dinamikájában, annak mozgásában már meg is nyerjük azokat a kegyelmeket, amiért előzőleg az ő ikonja, az ő képe elé borulunk. Évekkel ezelőtt egy református ismerősöm minden egyes templomi szertartást követően odajött az ikonosztáz elé, és azt kérte, hogy áldjon meg engem, atyám. Eleinte azt gondoltam, hogy hiányérzet miatt, hogy nem jöhetett áldozni, majd rájöttem miért, és milyen fontos volt ez az ő számára. Illetve amikor 25 évvel ezelőtt parókiai szolgálatra neveztek ki, volt, hogy azzal a kéréssel jöttek a kisgyermekes anyukák, hogy tisztelendő úr, hozhatom vasárnap a gyermeket a pohár alá? Ahogy az első hallásra önök, kedves hallgatók, Mosolyogva hallgatják ezt, magam is ezt tettem, nem is értettem, miért akarja az anyuka a beteg, éjszaka rémülten felfelébredő, nyugtalansággal küszködő gyermeket a pohár alá vinni. Majd rájöttem, hogy a gyermek áldoztatás hiánya miatt áldáshoz viszik a kicsiket a templomba, s a pohár, azaz a kehely alá akarják helyezni. Így megengedtem, és szorgalmaztam is, hogy igen, mindenképpen szoktassák az oltárhoz, az áldoztatáshoz, annak alkalmával a gyermekeket is minél közelebb, minél beljebb a templom szívébe. Van tehát igény az áldásra, szükség pedig mindenképpen.
Der Vormia, der Vormia, der Vormia, der
Mai adásunk abban az időszakban hallható, amikor az ökumenikus imahétben a Krisztus hívők egységéért imádkozunk. Ennek az idei elmondata egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Szent Pál apostol efezusi levelének 4. fejezetének 4. verse. Az ökumenikus imahetet világszerte minden év januárjának 3. hetében rendezik meg. A rendezvénysorozat célja, hogy a világ keresztény felekezetei közösen imádkozzanak a keresztények egységéért. A 2026-os ökumenikus imahét imádságait és elmélkedéseit az örmény apostoli egyház hívei készítették, az örmény katolikus és protestáns egyházakhoz tartozó testvéreikkel. A forrás anyagot az örmény nép által évszázadok óta használt imák és könyörgések, az ősi templomokban és kolostorokban született dicséretek biztosították, amelyek között van a 4. századból hagyományozódott imádság koszorú összessége is. A 2026-os ökumenikus imahét arra hív, hogy merítsünk ebből a közös keresztény örökségből. Mélyítsük el jobban közösségünket Krisztusban, amely világszerte egyesíti a keresztényeket. Kik is azok az örmények? A Szentírás Urartu országának nevezi Örményországot, ebből ered az Ararát név. Ennek Lankáin művelt szőlőt Noé, aki aztán megittasodott annak levétől, s egy apokrif evangélium örmény fordítása megnevezi a három királyokat is, innen ismerjük Gáspárt, Menyhért és Boldizsárt. Örményország a kőkortól fogva lakott terület máig sok kőemlék tanúskodik erről a kultúráról, melynek egyenes folytatása a mindenütt föllelhető tipikus örmény kőkereszt. Az örmény keresztény egyház független és saját jogú. Apostoli, amennyiben eredetét visszavezeti Bertalan és Tádé apostol az ország területén végzett térítő munkájára. A világtörténelem első keresztény országa. Az örmények hitét világosító Szent Gergely, az örmények nagy apostola mélyítette el. Kezdetben az örmény egyház a kappadóciai Cezária metropóliájához tartozott, egyházkerületileg, de az 5. század nagy krisztológiai hitvitái köztük a monofizitizmus tévtana, melyben Krisztusnak egyetlen isteni természete van, arra vezették az örmény egyházat, hogy egyház jogilag függetlenné váljon. A 4. században született meg az örmény liturgia, mely modellként közvetlenül a jeruzsálemi patriarkátus ősi liturgiájából merített. Az ökumenikus imahét különleges ajándék a Krisztus hívők számára, a benne való egység átélésére. Újra rácsodálkozhatunk arra az örvendetes tényre, hogy sokkal több az, ami mindnyájunkat egybekapcsol, egy szent közösségé formál, mint az, ami különbözik hitünk megélésében és gyakorlatában. Testvéri összetartozásunk megjelenítése hitelességünk záloga is, hogy elhiggye a világ, valóban Krisztuséi vagyunk. A mindnyájunkban működő s munkálkodó Szentlélek tegye áldottá imaheti istentiszteleteinket, közös ima alkalmainkat és a testvéri találkozás erősítse Krisztusban való feladhatatlan egységünket, összetartozásunkat, hiszen egy test tagjai vagyunk a Szentlélek által, és a feltámadt Jézus Krisztusba vetett reményünk nem csal meg minket, mondja nekünk az idei évre kiadott ökumenikus imafüzet bevezetője.
Mint az apostolokkal egyrangúak, és a mindenség tanítói, a mindenek uralkodóját kérjétek, ajándékozzon a világnak békét, és a mi lelkünknek gazdag kegyelmet.
Mai görögkatolikus félóránk harmadik részében pedig nem maradhat ki ennek a hónapnak a vízkereszt után egy másik különleges ünnepe, a három főpap emlékezete. Az Isten dicsőségének és a háromságnak három hirdetője, három nagy szent főpapja, aranyszájú Szent János, nagy szent Bazil és Nazianzi Szent Gergely, akiket egyházunk úgy nevez, mint az isteni kegyelem hangszerei, a lélek citerái, az üdvhirdetésnek kitűnő jelességű harsonái. Az év első hónapjában egyházunk több szentéletű atya között, tehát kiemelten is megemlékezik a nagy keleti egyházatyákról. Január 1-én nagy szent Bazilt ünnepelve és az ő szent liturgiáját végezve kezdtük az új évet. január 25-én Szent Bazil ifjúkori barátjára és későbbi küzdőtársára fogunk emlékezni, Nazi Anzi Szent Gergelyre. Január 27-én aranyszájú Szent János erekjének a császárvárosba való átvitelére. Ha többször is kiemeli januárban a naptárunk az ő személyüknek a jelentőségét, vajon mi indokolja azt, hogy még ezek után néhány nap múlva a három nagy egyházatját közösen is megünnepeljük? Alexis Komnénosz császár idején Konstantinápoly hívő közösségében súlyos megoszlás támadt a három nagy szent egyházatya tiszteletét illetően. Egyesek Szent Bazil tartották a legnagyobbnak, de természetes, hogy a császárváros hívei közül sokan aranyszájú Szent János pártját fogták, aki a bűn elleni harcban szintén nem kevés buzgóságot tanúsított. És egy harmadik csoport úgy tartotta, hogy a hittudós Nazi Anzi Szent Gergely a hit tanításának tisztaságával mindkettőjüket fölülmúlja. A vita tüze csak hamar majdnem a főváros egész keresztény népét lángra lobbantotta, és ez egyáltalán nem használt az egyháznak. Egy éjszaka aztán a három püspök megjelent álmában a szent életű Mauroposz Jánosnak, és egyhangulag közölték. Amint láthatod, mi mindhárman Istennél vagyunk. Nem volt közöttünk első, második vagy harmadik. Úgyhogy, ha bármelyikünket segítségül hívod, már a másik kettő is jelen van vele. Tiltsd meg hát a vitatkozóknak, hogy miattunk megoszlást keltsenek az egyházban. Aztán egyesítsd mindhármunk emlékét egy közös ünnepen. Szent János ezután kételkedés nélkül végrehajtotta három szent főpap akaratát. Cezária, Kappadókia tartomány fővárosa, a IV. Században jelentős és művelt város volt. Mint a többi nagyvárosnak megvoltak a maga színházai, fürdő és híres ünnepei. Filozófusaival és rétoraival jogosan büszkélkedett, örök hírnevet azonban e három keresztény tanító szerzett neki. A három nagy kappadókiai, Nagy Bazil, vagy másképpen Vazul, az előbb említett Nisszai Gergely és Nazi Anzi Gergely. A tartományban a harmadik század óta terjedt el a kereszténység, a társadalom minden szintjéről kerültek ki a megtérők. Vazul előkelő családból származott, nagyszülei a tartomány apostolának, csodatévő Szent Gergelynek a tanítványai. A római császárok üldözéseinek idején kivették részüket a szenvedésből. Nazi Anzi Szent Gergely Nazi Anz mellett született. Apja a keresztény közösség püspöke volt. Aténban tanult, és itt ismerkedett meg Nagy Szent Bazillal. Tudása, gyarapítása érdekében sokat utazott, apja kívánságának engedve 361-ben pappá szentelték, de a szíve a szerzetességhez vonzotta. Kiváló tanítása és ékes szólása miatt teológusnak is nevezik. És aranyszájú Szent János főpap már a nevében is benne van, olyan a csodálatosnak, olyan buzgósággal hirdette Isten igéjét, meggyőző és szép beszédei miatt már akkor aranyszájúnak nevezték. A szentírás magyarázatok, amelyek utána maradtak, hatalmas irodalmi anyag, levelek, beszédek, mind a teológia nagyságai, mind a minket elmélyítő hitnek az alapjai. Zárjuk mai adásunkat az ő imájával, az ő ókeresztény áldásával. Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked. Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen. Az Úr legyen mögötted, hogy megvédjen a gonosz cselvetésétől. Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel. Az Úr legyen te benned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy. Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak. Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged. Így áldjon meg téged a jóságos Isten, ma, holnap és minden időben. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
Hit görögkatolikus szemmel. Pallai Béla görögkatolikus parókus műsorát hallották.